Vendégem továbbra is Böhm György, Jászai Mari és Nádasdy Kálmán díjas színházi rendező és dramaturg, és a szép nyári napra gondoltuk kitérni. Ugye, ami áprilisban volt a bemutatója a Veresegy Színház előadásában, és viszitek ezt, kimondtam.
Játsszuk. Igen. Már vidéken.
Igen, tehát, hogy több helyen is.
Igen.
És ezt ugye Korcsmáros György emlékének ajánlod, vagy ajánlottátok, és hát ez egy közös produkció is. És azt mondtuk, hogy nagyon érdekes innen visszanézni erre a történetre, hiszen egy letűnt kor történetét, vagy egy letűnt kor időszakában játszódik.
Igen, hát a... De úgy letűnt kor, ezt mindenki tudja, hát végülis a Rómeó és Júlia is egy letűnt korban játszódik, de azért a mának is üzenése a máról szól.
Hát, hogy nem.
Itt ebben szintén. Meg saját, és saját élmények vannak benne, hát ugye azért jó magam Szentlőrincen voltam, nem paradicsom feldolgozóban, hanem konzerv és lecsót dolgoztunk fel konzervnek. Azóta nem eszem konzervlecsót, ami azért már jó pár száz éve van.
Tényleg?
Nem, hát nem. És hát ez is egy élmény volt, meg az egész maga a tábor, mindenféle. Meg volt még egy alapélmény, húgom, ja, dunaföldvári vagyok, és előszálláson forgatták a Gazdag Gyula Sípoló Macska Kő című filmjét, ami egy építőtáborban játszódott, és a húgom, mint dunaföldvári néptánc együttes tagja, a néptánc együttes föllépett ott. És innét is van egy élmény, és egy meghatározó élmény volt ez az egész, de ez a egész...
Na, de ezek az élmények hogyan lettek ebbe beépítve? Mert ugye ezt neked át kellett
hát
adni.
Hát például mondjuk most a Veresegyház is hozzátartozik, hogy ott csináljuk. Hát nem tudom, hogy nagy spoilerezése, hogyha azt mondom, hogy nem a dunaföldvári táncegyüttes lép föl a tábor műsorában, hanem a Veresegyházi asszonykórus tagjai. Úgyhogy szépen ügyesen a hánkitánk, gime hánkitánk umján, és megszólal benne, nagyon nagy sikerrel, de visszatérve ez egy, tulajdonképpen egy gyönyörű szerelmi történet, illetve nem is egy, hanem kettő, és egy életkép, és egy szembesítés magunkkal, saját magunkkal, a múlttal, jövővel, jelennel, mindennel. És közben, hát természetesen a legfontosabb, hogy elképesztő, zseniális, fantasztikus neoton dalok szólnak benne. Hihetetlen. Még most is ott ültünk, hallgattuk, és mámor volt. Mámor, boldogság. Egyébként, hogy pontos legyek, hogy ez nagyon fontos, hogy ez egy úgynevezett jukebox musical, ami azt jelenti, hogy a dalok megvannak, és a dalok köré épül a történet. Tehát a meglévő dalok köré, tehát a zenegében, ugye a jukebox az a zenegép, és a bent lévő számokból, amit kiad a gép, ahhoz írjuk meg a történetet. Ugye van az úgynevezett dramatikus musical, stb. Amihez a történethez készül a zene, itt fordítva van. És ezért a meghatározó és a legfontosabb, hogy a zene világszám legyen. Tehát mi a történetünkkel, a darabunkkal lehetünk nem annyira jók, ha zseniális a zene. És ebben az esetben egészen fantasztikus a Pásztor 60-i Jakab szerzőpárosnak a
időtálló, és egyébként igen, és újra játszható, és minden generáció által érthető dalok. De maga az előadás, vagy tehát a történet szerinted mit mond, vagy mit pendít meg azokban az emberekben, akik ezt értik, élték, és mit mond egy fiatalabb generációnak? Mert hogy ez is, tehát maga az előadás is széles körbe tart érdeklődésre számot, tehát nem biztos, hogy nekem kellett építőtáborba járnom ahhoz, hogy
nem, ezt értsem. Nem, abszolút nem kellett, itt ugye mindig probléma, hogy és hát akkor honnan tudják, hogy mi az az építőtábor?
Hát ezt bízunk benne, hogy elmagyarázza a darab valamelyest, vagy megmutatja.
Hát egyrészt nagyon pontosan minden olyan mankót megkap a néző a darabtól, ami félünk, hogy esetleg nem ismerne. Uh-huh. Ugyanis muszáj, és az egyik legfontosabb dolog, hogy a néző tökéletesen értse, amit lát, és tudja, hogy mit lát. Rusz József mesterem tanította azt, hogy ha van valami olyan, amit a néző nem ért, akkor három fázisban játszódik le a dolog a nézőben. Először nem érti, elszégyelli magát. Hogy új, ezt én nem értem, új, de kínos. Másodszor, amikor ugyanez előfordul el, ugyanazon előadáson, azt mondja, hogy hát azért nem biztos, hogy ez én vagyok a hibás, hogy nem értem ezt. És amikor harmadszor, akkor ellenségé válik, és azt mondja, hogy menjetek a jó büdös francba. És eltolja magától az egészet.
Igaz.
Tehát ezért nagyon fontos a rendezőnek, dramaturgnak, mindenkinek, hogy a nézőt ne tekintse hülyének, és segítsen neki, ha úgy gondolja.
Igen, meg hogy nem feltétlenül, tehát hogy azért az nem lenne jó, ha mindenképp előképzettséggel mennék oda egy darabot megnézni, hát hiszen azért az alapfelállás az, hogy szeretnék kikapcsolódni, szórakozni és valamit
igen,
látni.
Igen, egy konkrét példa, a Tanút rendeztem Zalaegerszegen, és nagyon-nagyon figyeltem arra, hogy úgy csináljam meg, hogy aki nem látta a filmet, az is tökéletesen értse az előadást. Ugyanis nem lehet arra számítani, hogy mindenki látta. Ráadásul elég sok idő is eltelt, ugyan kultuszfilm, de mégis. Az, hogy az előbbi kérdésedre válaszolva, hogy mit gondol a máról, meg mit gondol a történetről a néző, nem tudom.
Nem kaptál még ilyen visszajelzést?
De fantasztikus dolgok. Hát egyrészt megjelent egy olyan elképesztő kritika az előadásról, hogy van egy hihetetlen blog, Iza színházban járt, ezt Cseh Andrea Izabella írja, aki olyat írt az előadásról, hogy még tulajdonképpen most is ott ülök olvasva, és nem hiszem el, hogy jé, tényleg, igen, milyen igaza van, ezek történnek. És hát a legfontosabb, ami talán le is jön, hogy egyrészt én a mai napig szombaton néztem bele utoljára az előadásba itt Pesten, és azt a hihetetlen szeretetet, lelkesedést, azt írja egyébként Iza, hogy minden mozdulatuk lángol a színészeknek, hogy 20 ember a színpadon olyan erővel, vehemenciával, akarással csinálta is, és élvezettel, ami lejött a nézőtérre is. Tehát tulajdonképpen a néző gondolja azt is, hogy lát egy történet, egy múlt századi történetet, ugye, mert ez már egy múlt századi történet, de ugyanakkor jé, milyen furcsa pici dolgok, nagyobb dolgok vannak benne, ami olyan, mintha ma is járt lehetne.
Ez
ezt a kettőt ő összerakja, és nem szabad lebecsülni a nézőt.
Amikor egy ilyen nagy munkával megvagy, és meg tehát útjára engeded. Ugye azt szokták mondani, hogy legalább 10 előadás kell, amíg összeérik egy darab. Tehát ha megnézed a premiéren, aztán utána 10-zel később, akkor azért ott már vannak változások, meg úgy kidolgozódik belőle, vagy összeszokik, összeérik az egész. De onnantól már azért elengedted. Tehát onnantól ez már a
bemutatón. Már a bemutatón elengedtem, mert ez is egy rossz tulajdonságom a sok egyéb mellett, hogy nem nézem a bemutatót. Egyszerűen fizikailag nem bírom ki, hogy én beüljek, és elkezdjem nézni.
Az mit csinálsz? Hol vagy? Takarásban?
Mindenfelé sétálok, csavargok.
Kimész?
Kimegyek a ház körül, utcán, mindenhol. Visszamegyek, és minden darabnak van 5 olyan helye, amit meg szoktam nézni, mert abból az öt pillanatból tudom, hogy az egész milyen. De nem nézem. Viszont természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem foglalkozom vele, mert nézem utána, a bemutatót nem nézem. Utána belenézek, hallgatom, figyelem, a színészek kérdeznek, és mindig megbeszélünk mindent. Ráadásul én abszolút alkotótársnak tekintem a színészt, és ettől, egy nagyképű dolgot hadd mondjak, nem esnek szét az előadásaim. Tehát attól, hogy nálam a színész a próbákon mindent kipróbálhat, és ami a kedvencem, lehet rosszalkodni. Lehet mindenfélét csinálni, mire eljön a bemutató, addigra tisztázzuk a dolgokat, de mindenki ki, tehát nem marad benne az, hogy ezt nem engedte, hogy megcsináljam, pedig biztos ez jó lett volna, és előbb-utóbb eljön az a pillanat, amikor megcsinálja.
Világos.
És akkor már nem jó, mert nincs kipróbálva.
Világos. Tehát, hogy te engeded, hogy mindenki egy kicsit tegye bele, amit ő szeretne, mert hogy akkor attól lesz az igazából közös, kreatív,
és az
szabad.
Övé, igen. És ha az övé, akkor ő azt foggal, körömmel védeni fogja.
Na, és amikor ezzel megvagytok, és így útjára engeded, akkor mi történik veled? Ha nem jön rögtön a következő munka, nem tudom, hogy hagysz-e szünetet magadnak, vagy pihenést.
Igen, kell hagyni szünetet. Ilyen hülyeség jutott ezzel, üresség jön.
Szerintem normál. Normál.
És ilyenkor mindig azt érzem, mint a T.S. Eliotnak van az Üresek című verse, és teljes kétségbeesés van egy ilyen nagy munka után, és ugye a vers vége az, hogy a világ így ér véget, a világ így ér véget, a világ így ér véget, nem bummal, csak nyűszítéssel.
Szép végszó ez nekünk is. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked ez a darabhoz is, meg a további 100 évhez is.
Köszönöm szépen, ezt főleg arra is vettem, hogy elvégezzük a terápiás tanfolyamot Tesla kutyával.
Arra én nagyon drukkolok neked, és hogyha túl vagytok rajta, én nagyon szívesen várlak, mert nekem volt egy terápiás kutyám, úgyhogy én ezt értem, hogy ez...
akkor erről még beszélni
hogy
fogunk.
Hogy ez mekkora sztori, és azt is, hogy utána ez mit ad. Úgyhogy visszatérünk rá.
Köszönöm szépen.
Böhm György, Jászai Mari és Nádasdy Kálmán díjas színházi rendező és dramaturg volt a vendégem, most pedig zene, hírek, és aztán jövök vissza az életünk dolgaiban, maradjatok ti is.